Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom fel, a harmadik fejezet 15. részének első részét a következőképpen. Ezt mondja Jézus, tudok cselekedeteidről. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban lehetne azt mondani, hogy túlságosan nagy magabiztosság elvállalni egy ilyen szolgálatot, de nem gondolom, hogy felérek a Attilával, Istennek megáldott szolgájával, hanem arra gondolok ilyenkor egyrészt, hogy én is kerülök olyan helyzetben, hogy utolsó pillanatban valaki valamit lemond. És tudom, milyen rossz ez a szorult helyzet, mert nem a hőst akarok magamból, hogy ez mekkora nagy dolog, hanem inkább van egy másik ütősebb kártya, ami az igében is benne van, hogy Isten tulajdonképpen bárkin keresztül tud szólni, még egy szamáron keresztül is, ahogyan az Bálám és Bálák történetében tudjuk, és ezt ma is megteheti. Tehát ez az én reménységem, hogy mégiscsak valamit, amit a szívembe kaptam, vagy van, abból a testvérek valamit kaphatnak. Kérem is a mennyei atyát, hogy könyörülj rajtam, és ajándékozza az új igéjét. Olyan miért fontos ez szembesülni egy ilyen mondattal, hogy tudok a te cselekedeteidről, és mennyiben érint ez bennünket ma, vagy csak annak a gyülekezetnek hangzik, akik éppen ezt meghallották. Azért nagyon érdekes, hallottam egy igehirdetést pont a napokban arról, hogy miért pont ennek a hét kisázsiai gyülekezetnek szól az ige. És hát az volt az egyik magyarázat, mert nyilván többféle magyarázat van erre, hogy azért, mert olyan útvonalak mentén vannak, ahol fontos utak voltak. És ezek bizonyos szempontból csomópontok is voltak, ahonnan ment tovább az információ, amit a császár szeretett volna a hatalmas nagy birodalmának minden egyes részletébe elküldeni. Ez azt jelenti, hogy ez a kérdés, vagy ez az üzenet nem pusztán csak annak a gyülekezetnek szól, hanem mi magunk is az ő fülükön keresztül hallhatjuk, hogy nekünk szól, Isten ezt nekünk mondja, hogy tudok a te cselekedeteidről, és érdekes ez, hogy milyen helyzetbe talál bennünket ez az ige. Mit jelent számunkra az, hogy Isten azt mondja, hogy tudok a te cselekedeteidről? Ez félelemmel tölt el, vagy örömmel, vagy vigasztalással? És hogy lehet-e azt mondani, hogy tudok cselekedeteidről? Hát én is tudok a saját cselekedeteimről. És mindig ez nagy kérdés, hogy én mennyire tudom megítélni azt, hogy mit cselekszem. Mennyire ismerem magamat. Van-e valami objektív forrás, amire én támaszkodva megismerhetem magam ahhoz, hogy ki vagyok én valójában. Van. És hát, ha erre a kérdésre megpróbálok választ adni, akkor azt kell mondanom, hogyha megismertem az Istennek a világát, hogy nem nagyon tudom, hogy ki vagyok. Bonhoeffertől, ő írt erről egy szép versikét, amit nem fogok most idézni. Amikor már börtönbe került, akkor olyan bátornak látták, ő maga belül pedig vívódott. Kívülről látszott egy magabiztos, hívó ember, És a mi celebvilágunkban, ahol embereket felértékelünk, talán jobban, mint kellene, az érő Isten helyett még értékesebb egy ilyen hős, aki kibírja, aki vállalja a véleményét. Mostanra terjedt el az a kép, nem tudom, hogy ismerőse, hogy van egy valamilyen szakszervezeti gyűlés egy német gyárban, és ez a náci uralom alatt volt, és mindenki lengeti a karját, egy valaki nem. De is van szépen pirossal karikázva. Hát ezek hősök, akiknek van bátorságuk szembe menni az árral. És Mohőferre is lehet mondani, hogy ilyen ember volt, de nem így érezte. És ezt boncolgatja abban a versében, hogy hát ki vagyok én. Mások azt látják, hogy magabiztos vagyok, én mindig téperődöm, hogy vagy hűséges vagyok, vagy nem hűséges vagyok. És egy dolgot tudok, a tiéd vagyok, Istenem. És ennél jobb és biztosabb identitása az embernek nem lehet. És nyilvánvaló, hogy azért hangzik ez az ige ma, mert valaki már az övé, és valaki nem az övé. És Isten azt szeretné, hogy mindenki az övé legyen. Ön érdekes amúgy is, hogy a Szentírás legfőképpen olyanoknak szól, akik már ismerik őt. Az a legfőbb mondani valója azoknak, akik még nem ismerik őt, hogy hát ismerjétek meg, térjezek meg. Minket pedig újra és újra megvizsgál, mert ahogyan olvassuk az Ószövetséget, meg az Újszövetséget, látjuk, hogy tulajdonképpen az egész történet bizonyos szempontból az Isten félreértésének a története. Ahol az ember elhiszi azt, hogy egyrészt el lehet az Isten elől rejtőzni, akkor elhiszi azt, hogy azzal, amilyen neki van, el tudja rejteni a bűneit. A bűneset történetében a fügefával. Aztán elhiszi azt, hogy szabadon vétkezhet. Aztán elhiszi azt, hogy szabadon keresztül léphet emberi életeken. Aztán elhiszi azt, hogy miközben látja a csodáját, és Istennek köszöni meg azt, hogy mi történt velük, hogy siettetheti az Istent. Aztán az ember olykor elhiszi, hogy zsarolhatja őt, hogy kikényszeríthet tőle valamit, hogy manipulálhatja, hogy meg lehet vásárolni őt szolgálattal, vagy meg lehet vásárolni őt bibliaolvasással, vagy imádsággal, vagy valamiféle vallásos cselekedettel. És az Úr Jézusnak a tanítványaival közös életük is valahol erről is szól, hogy hányszor értik félre Jézust. Amikor ő bemegy abba a házba, és azt mondja a farizeus, hát Jézusnak látnia kéne, hogy ki ez az ember. És hát Jézus ismer bennünket, hát látja is, hogy ki az az asszony. Vagy amikor a tanítványok szeretnének jobb pozíciókat kapni, még az utolsó pillanatig is, végig-végig félreértik Jézust. De vannak pillanatok, ahol áttör az, hogy ki ő valójában. Az igazságnak a pillanatai például akkor, amikor Péter felismeri az ő hatalmát, és ez egy nagy neuralgikus kérdés, hogy vajon nem becsüljük-e alá az Istent, mert hogyha az Istent alábecsüljük, akkor ez a mondat, hogy tudok a te cselekedeteidről, az ég egy adta világon semmit nem jelent nekünk. Mert át lehet lépni. Az Isten hatalmas, félelmes, mindenek felett való számunkra, akkor ezt az Istent nem lehet kikerülni. Akkor én feltétlenül kíváncsi lenni, szeretnék lenni arra, hogy ő mit mond. Nem tudom, mondtam már a testvéreknek, olyan sokat voltam már itt, lehet, hogy már mondtam ezt. Volt egy néni, egy bibliás néni, aki elment az Emmausban. Olyan érdekes, hogy a hívő emberek nem meghalnak, hanem elalszanak. Egy fiatal lány fogalmazta nálunk, 18 éves, úgy megmelegítette a szívemet, mert Jézus Krisztusnak meg a hitnek az igazi valóságát fogalmazta meg, hogy azt mondja, hogy a hívő embereket nem elragadja a halál, hanem a hívő embereket Jézus érte jön. Na hát ez egy ilyen asszony volt, akiért Jézus érte jött, aki nem meghalt, hanem elaludt. És az ő nagypapája is már olyan ember volt, aki szerette az igét. És süket volt, mert a világháborúban sérülés érte a fülét, talán elmondtam itt. És nem hallotta az ige hirdetést, de odajött a lelkészhez, és mindig kérte, hogy keresse ki neki az igét, mert fontos volt neki, hogy Isten mit mond. Szóval ez egy lényeges kérdés, hogy mit gondolunk Istenről, hogyha Isten a kikerülhetetlen valóság, ha a mi életünk a teremtőnk nélkül értelmezhetetlen, mert ő a mi gazdánk, akkor kíváncsinak kell lennünk arra, hogy ő mit ért most ez alatt, hogy tudok arról, hogy mit cselekszem. Tudok arról, hogy mik a te gondolataid. Tudok arról, hogy mik a te érzéseid. Tudok azokról a dolgokról, amikben bujkálsz, amiket el akarsz rejteni mások elől, amiben valami mögé vagy valaki mögé bújsz el. Kikerülhetetlenné válhat ez, hogyha szeretjük az élő Istent. Ez azoknak, akik a mi közösségünkben járnak, nem lesz szintén új, hogy az ember olykor önmagát nem ismeri, és attól az Istentől próbál elbújni, aki viszont ismeri. Ahogyan nem tudunk teljesen helyes ítéletet mondani másokról, ez nem adatik meg. Tehát Isten ezt kiveszi a szótárunkból, meg a lehetőségeink közül, hogy nekünk egymást kelljen megítélni, mert tévedünk. Mi a látszatra adunk, divatos dolgokra, vagy amik nekünk szimpatikusak, vagy unszimpatikusak. A mi szeretetünk nem is olyan, mint az Úr Jézus szeretete, ami az értéktelent felemeli és értékessé teszi. A mi szeretetünk válogat, szeretem, nem szeretem, jó vele együtt lenni, nem jó vele együtt lenni. Isten szeretete egészen más, de mi a történet? Arról szól, hogy egy házaspár, egy hívő házaspárnak a házassága éppen zátonyra kezd futni, mert ilyen is van. Lehet, hogy valaki ezt kibírja 5-10 éven keresztül. Tetszenek ismerni biztos azt a vers részletet, hogy dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Hogy lehet valakit szeretni, hogyha valakitől elhallgatunk valamit? Ez a házasságban is hiszem, hogy így van. És valaki elrejti 5 éven keresztül, vagy akár fél éven keresztül, az is túl hosszú idő. Azt mondja az ige, hogy egy napot se bírjatok ki anélkül, hogy valami közültek áll. Szóval valaki kibírja úgy, hogy inkább lenyeli, és nem mondja el. De hát keresztényeknél is előfordul ez, és tulajdonképpen imádságban ostromolta az eget, hogy mi az, ami miatt rosszul megy, és nem látta azt, hogy ő a hibás. Vannak dolgok, amik rejtve vannak a mi szemeink elől, amiket egyszerűen nem látunk. Nem vesszük észre. Miért? Mert ez kicsit olyan, mint hogyha felvételről halljuk a hangunkat. Egészen másnak tűnik. Mi egészen mások vagyunk, mint amit gondolunk, hogy vagyunk. Mi egészen mások vagyunk, amit mások gondolnak rólunk. Mi egészen mások vagyunk, mint amit gondolunk, hogy mások gondolnak rólunk. Hát imádkozott, és az imádságban először csak annyit kapott, hogy nem a másik a hibás. És mivel egy házasságban általában ketten vesznek részt, ezért ugye logikus gondolkozással kikövetkeztette, hogy akkor vele lesz a probléma. De nem látta, hogy mi. Ő imádkozott ezért a kapcsolatért. Ő úgy érezte, hogy szereti a másikat, mégis valami nem működött. És akkor amilyen az érő Isten. Ez annyira tipikus, testvérek, hogyha kéritek, már régóta nem láttatok meg bűnt magatokban, és kéritek őt, hogy mutassa meg a szívetet, állapotát, meg fogja tenni, irgalmasan nem fog majd mindent rátok zúdítani, hogy nehogy belepusztuljatok. De olyan kegyelmesen és erőteljesen tudja ezt tenni. És a hölgy azt mondta, azt tapasztaltam meg 3 napon keresztül, hogy mit jelent velem egy háztartásban lenni. És csak folytak a könnyeim. Hogy gondolhatok ennyire csak magamra. Hogy mennyire nem fontos nekem a másiknak a jóléte, a biztonságérzete. Hogy mennyire hiával vagyok annak, hogy én a másik örömét keressem. Hogy mennyire hiányzik belőlem az, hogy a házasságban most már az van, hogy mi. Ez nem az én problémám, meg a te problémád, hanem a te problémád is a mi problémánk. És ez annyira kiveszett belőlem, és annyira engedtem, hogy tulajdonképpen a szeretetnek a minimumát, hát éppen, hogy azért köszönünk egymásnak. Hogy engedtem, és amikor az igében az van írva, hogy, hogy az Isten nagyon haragszik, hogyha hűtlen valaki az ifjúkorában elvett házastársához. Miért van ez? Azért, mert megadna minden segítséget, hogy az nagy lánggal égjen. Hogy az ne laposodjon el. Mert az Isten előtt történt egy eskü, és éppen azért, hogyha valaki hívő ember, az az előnye, hogy tudja, hogy igazából azért lehet ebből újra szerelem, és lehet egyre mélyebb kapcsolat, mert az Isten előtt, az Isten az, aki tulajdonképpen egyoldalúan beletesz mindent. Megadja azokat a tényezőket, amitől jó lesz az. Csak olyan nehéz az embernek megtagadni önmagát, és azt mondani, hogy nincs igaza. És 3 napon keresztül milyen nagy kincs rádöbbenni arra, hogy milyen vagyok. Isten megadja ezt. Ki vagyok én? Kinek van igaza? Az van az igében, Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És itt, amikor az igazságot mondja, akkor olyan igazság, ami a valóság. Tehát ahogy a dolgok vannak. És mi elő tudjuk adni a dolgokat, ahogyan nincsenek. Amikor menekülünk a felelősség elől, akkor úgy mondjuk el a dolgot, ahogy nincsenek. És testvérek, tudják jól, hogy az Ószövetségben, hogy sokan mondják azt, hogy milyen kivételezett nép ez az Ószövetségi nép, Istennek a zsidó nép, hát testvérek, ők nem tehették meg azt, amit mi megteszünk, hogy a saját szemszögükből írják meg a történelmüket, mert az igazság, az igaz Isten nem engedte, hogy sikertörténeteket írjanak olyan történetekből, amik nem voltak sikeresek. Ahol csak azért volt folytatás, mert az élő Isten kegyelmes. És rajtunk sem segít az, amikor olyan sok ember dicsekszik, nem tudom, hogy észrevették a testvérek, olyan kényszeresen dicsekszik, hogy mi elől menekül az ember, amikor így a sikereket, vagy a gyerekei sikerét. Vannak őszinte emberek, akik teljesen megrettenek, akik nem ismerik annyira a többi embert, kicsit mondjuk naívak vagyunk azért, ki kell egyszer-kétszer bennünket józanítani, hogy olyan nagy vehemenciával és magabiztossággal tudja mondani, hogy otthon minden rendben van valaki, és hogy az ő gyerekei szuperek, és még sportolni is jók, és még a mindenben, az iskolában is sikeresek, hogy van, aki ezt elhiszi, és kétségbe esik, mert őszinte, és tudja, hogy az ő gyereke nem tökéletes. Tehát az őik se az. Mindenütt megvan a baj, a bűnrontása, az mindenütt ott van. És hát az Ószövetségi történetíráson ez meglátszik. És amikor felelősségre vonnak bennünket, jó arra emlékezni, hogy akár itt erre a missziói napnak az alakulására gondolok, az előző évben nem volt egyszerű, akkor sem többféle kegyesség irányú ember jött össze, és lehetne azt mondani, hogy igen, sikerült kiharcolni, hogy olyan bizonyságtételek legyenek, de hogy nem így volt. Le kellett tenni a gyávaság, és mindenféle volt. Le kellett tenni az élő Isten kezébe, aki úgy rendezte, hogy dolgok az utolsó pillanatban alakultak, és az utolsó pillanatban úgy alakultak, hogy olyan lelki tartalma lett annak az alkalomnak, amit még ma is szívesen újra hallgatom. Mert az élő Isten, ha beszélni akar, beszélni fog, ilyen hatalmas urunk van. Tehát jó úgy látni az életünket, ahogyan ő láttatni akarja, Jézus szemével. Mi az igazság rólunk? Azt, amit gondolunk? Kik vagyunk mi? Milyen cselekedeteinkről tud az élő Isten, az Úr Jézus? Hát lehet, hogy olyanokról, amikkel mi nem szívesen nézünk szembe. Lehet, hogy olyan dolgokról is tud, amiket mi nem gondolunk bajnak. Van egy olyan ószövetségi történet, ahol kiderül, hogy a mi Istenünk a látásnak az Istene, persze minden egyes napján kiderülhetne, de ebben különösképpen, ahol Ábrahámnak a bűne következtében lesz egy konfliktus helyzete Izmállel, meg Izmál édesanyjával, és el kell menniük otthon, és az édesanyja Izmálnek arra vágyik, hogy meghaljon. Ez az ő perspektívája. Eddig jut el az Istenfélő ember, házából így menekül el. Azért ez valahol kell, hogy az embert önkritikára, keresztény embereket önkritikára sarkaljon, hogy lehetséges ez, hogy vannak olyanok, akik miattam keserednek meg. Szóval el kell mennie, és a hívő ember házából elmenve egy alternatívája van, azt mondja, olyan hívő nem akarok lenni, mint ők, meg akarok halni. És Isten gondoskodik. Nem a hívő ember, nem a kegyes ember, hanem Isten gondoskodik. Élelemről, vízről, de legfőképpen lelki támaszról beszél vele. A testvérek, a beszélgetés az gyógyít, pláne, hogyha tartalma van. Az élő Isten szava meg pláne szó gyógyít. Olykor az ember menekül Isten elől, vajon mit akar nekem mondani, de az ő szava akkor is gyógyít, amikor azt mondja, hogy ez és az nem helyes az életedben. De egy picit megállva ennél a történetben, lehet, hogy azt mutatja meg, hogy te keresztény emberként mégiscsak híve hideg szívű vagy. Mégis bizonyos emberek nem férnek be a te szívedbe. Nem tudsz mit kezdeni bizonyos emberekkel, bizonyos embereket kerülsz. Ezért nem tudod betölteni a te hivatásodat. Milyen jó lenne, hogyha ez igaz az életünkben, és ezt Jézus el tudná nekünk mondani. Mit az visszatérve erre, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és aztán már csak egy dolgot szeretnék, hogyha nem felejtem el azt még elmondani, hogy az asszony, aki Samária asszony, az ismeri a testvérek a történetet, azt mondja, hogy elmondott mindent, amilyen vagyok, amit tettem. Mindent elmondott. Még olyat is, ami nekem magamtól nem jutott volna eszembe. Tehát azt lehet mondani, de az ige alapján is, hogy nincs tisztább forrás az önismeretre, mint az Istennek a szava. És tulajdonképpen nagyon sok rossznak az a gyökere, amikor az ember nem veszi észre azt, hogy minket mindig igazítani kell az igazság irányába, tehát nagyon ragaszkodni kell az igéhez, mert nekünk olykor önjáróvá válik a gondolatunk. Valamit olvasunk, és valamit gondolunk arról, amit olvastunk, és azt gondoljuk, hogy a mi gondolatunk is helyes. Holott lehet, hogy a gondolatunkkal már eltértünk attól, amit olvastunk. Amikor olvasunk valamilyen igazságot az Isten igéjében, akkor azt meg kell kérdezni Istentől, hogy te mit értesz alatta. Nagyon sokszor láttam azt, hogy pláne hitben elinduló, és mondjuk rengeteg példát tud az ember tőlük venni, hitben elinduló fiatalok, vagy éppen felnőttek, és akkor összegyülekezéskor sok téves gondolat jön az igével kapcsolatban, mert nincs az igéhez alázat, mert az ember feltételezi, hogy csak jót gondolok az igéről. De az igét az ige magyarázza, testvérek. És azt el kell kérni, hogy mit mond az ige a teljes összefüggésében, nem ahogy elkalandozzon a gondolatom mindenfelé. Tesszalonika levélben van itt egy nagyon jó kis tanács leírva. Remélem megtalálom, mert a 2 Tesszalonika 2-ben van leírva. Megvan, igen. 2:10. De kezdhetjük a 9-től. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövete a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot. Ez a Szentléleknek az ajándéka, hogy szerethetjük az igazságot. Ragaszkodhatunk az igéhez. Szentlélek nélkül nem tudunk az igéhez ragaszkodni, belefáradunk, beleununk, unalmasnak tartjuk, pedig kincs. Milyen furcsa dolog, nem az, hogy Jézus olyan hatalmas volt, bölcsességgel tele, és el lehetett mellette menni, le lehetett köpni. Úgyhogy az emberrel nem történt semmi akkor abban a pillanatban. Indiferensnek lehetett lenni, most is lehet indiferensnek lenni Jézussal kapcsolatban, de azt is lehet mondani, hogy én szeretném ebbe az igébe, Jézus Krisztusban felfedezni a mindent, aki a megoldás az én életem számára. Tehát, hogyha az önismeretünket az igazság forrásából szerezzük, annál nincsen jobb. Ha mi azt mondjuk, a mi életünkben senki ne szóljon bele, mert mi önálló emberek vagyunk, és én az vagyok, akinek gondolom magam, és ezt elhiszem magamról, akkor csak gyengébb forrásom lehet az igazságra, mint az, amit Jézustól tudnék meg magamról. Testvéreim, fontos az, hogy megtudjuk Jézustól, hogy ő mit gondol rólunk. Milyennek lát minket. Mert az ő tökéletes személy keresztül megtudhatjuk, hogy milyenek vagyunk. Mi az, ami fáj neki? Ami mi keresztül megyünk. Talán használunk embereket. Talán, mivel megbántottak minket, jogosan tartunk haragot. Milyen furcsa dolog ez is, ugye, hogy engem bántanak meg, és ha nem bocsátok meg, akkor bűnös vagyok? Mi történik, hogyha megbántanak? Sebeket okoznak, amik fájnak. Eszembe jut, meglátom az illetőt, és eszembe jut, hogy mit tett ellenem. És akkor elkezdem táplálni magamban a haragot. Na, arra már nincsen jogom. Belém kapaszkodik a bűn, mint egy bogáncs. Belém kapaszkodik a keserűség, mint egy bogáncs, és azt mondom, hogy tulajdonképpen nekem jogom van haragudni. Mert a bántást azt nem én követtem el. Az ige azt mondja, hogy ez sincs. Jézusnak ez sem tetszik. Hanem, hogy szabadon éljünk bűnbánattal és bűnbocsánatból. Most kezdem megérteni, hogy miért mondja az ige, hogy a szabadulás forrásából kell meríteni. Tehát amikor közel kerülünk az élő Istenhez, és ő megmutatja, kik vagyunk, akkor valószínűleg elkezdünk sírni. Mert szembesülünk azzal, hogy mik lehettünk volna, de mit nem tettünk meg. De még egy másik dologgal is szembesülünk, amit az az éneknek a szövegében van leírva, ami én nagyon-nagyon szeretek, az a címe, hogy ki vagyok én. Lehet, hogy ismerik a fiatalok. Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja a hangomat, látja a gondomat. Ki vagyok én, hogy a hajnalcsillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy. Sokszor az Isten elkerülés az Isten személyének félreismeréséből van, ha ismernénk, hogy ő meg akar mosni, meg akar újítani, meg akar bocsátani, akkor rohannánk minden egyes pillanatban hozzá. És akkor az se lenne, hogy hát egy kereszténynek már illik ilyen bűnöket nem elkövetni, de elkövetjük. És akkor is rohanjunk hozzá, mert ő nem fog elküldeni. És ezt átéljük, amit ez az énekes. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit te tettél. Nem azért, amit teszek, de azért, aki te vagy. És folytatódik szépen az ének, de ezt már nem olvasom fel. Majd utána lehet nézni. Amen.